Sziasztok! Mindjárt elkezdjük a beszélgetést, de először is nagyon meg szeretném köszönni, hogy ilyen sokan eljöttetek ezen a június közepi napon, és a belépési küszöbre szánjátok az időtöket, megvettétek a jegyet, tényleg iszonyatosan jól esik. Ez az első ilyen rendezvény, ahol azért kértünk titeket, hogy vegyetek jegyet, hogy egyáltalán megtörténhessen, hogy tudjunk egy ilyen helyet használni. Ez nagyon köszönöm a Magvető Kávézónak is, hogy lehetővé tették, a partizános szervezőknek, hogy megszervezték, kifejezetten Zsoldos Mirjamnak, Miminek szeretném megköszönni, illetve Beka Annának, aki most nincs itt, meg persze mindenkinek a Partizántól. Nagyon köszönöm Ambrusnak és Botonnak, hogy az elmúlt hónapokban együtt tudtunk beszélgetni, és biztos, hogy ma is nagyon izgalmas gondolatokat tudtok majd hallani tőlük. Én biztos, hogy nagyon sokat gazdagodtam a beszélgetéseinktől. És a menetrend az kb. Az lesz, hogy szokásos módon, mint amikor csak egy szürke szobában ülünk, megpróbálunk ugyanúgy beszélgetni 60 percet, 50-60 percet. Rögzítem a telefonommal, hogy úgy tudjuk kirakni YouTube-ra, úgyhogy majd lehet, hogy valamelyikőtöknek a telefonjáról nézném az időt. És utána pedig már nem fogjuk rögzíteni azt, amit veletek együtt beszélgetünk, úgyhogy nyugodtan készüljetek közben is kérdésekkel, és tényleg szabadon rögzítés nélkül nem fog sehova kikerülni az a rész, hanem az csak a miénk, meg a mi élményünk. Úgyhogy kb. Ez a menetrend, és nyugodtan, hogyha mosdóba kell menetek, vagy hoznátok egy italt, akkor bátran tegyétek meg. Na, és akkor szerintem kezdjük is el, és most ugye mondanom kell dolgokat, amiket azoknak mondok, akik csak nézni meg hallani fogják, úgyhogy köszi a türelmet. Sziasztok, én Schulz Nóra vagyok, ez itt a Belépési Küszöb, és a mai adásban egy közönségtalálkozónak a felvételét láthatjátok, hallhatjátok, amit június 19-én Budapesten a Magvető Kávézóban rögzítettünk. A Belépési Küszöb a Partizán munkatársaival, a Partizán munkatársaival és a Partizán csapatával együtt valósul meg, úgyhogy ha megtehetitek, akkor kérlek támogassátok őket, illetve a leírásban megtalálható elérhetőségeten föl tudtok iratkozni az én hírlevelemre is. Köszönöm, hogyha ezt megteszitek és beállítjátok a támogatást is. Ebben az adásban megint hárman fogunk beszélgetni, Itze és Ambrussal, a Partizán politikai szerkesztőjével, illetve Nahimi Botondal, a Médiazaj hírlevél szerzőjével és a Partizán produkciós munkatársával. És ezben a felállásban mindig a figyelemgazdasági szempontból elemezzük a politikai harcot, ami zajlik Magyarországon. A 2026-ig tartó úton kiemelünk három olyan tartalmat, ami szerintünk az elmúlt hónapban érdekes volt. És a mai beszélgetésben ez a három tartalom, amit hoztunk. Elsőként egy Puzsér Róbert interjúból lesz egy részlet, és ezen keresztül szeretnénk beszélni veletek, meg egymással is arról, hogy mit jelent tüntetni, hogy mit jelent az Orbán rendszerben egy tüntetés, és mire való, meg kicsit majd én szeretnék a Pride-ról is ennek kapcsán. A második tartalom az egy tartalom csokor lesz, Orbán Viktornak egy újfajta Facebook formátuma jelent meg, ezt Ambrus fogja majd felvezetni, és szerintem egy nagyon izgalmas fejlemény itt tényleg a politikai kommunikáció szintjén. A harmadik témánk pedig a mesterséges intelligencia lesz, ami gyakorlatilag ebben a hónapban betört a magyar politikai kampánykommunikációnak a mainstreamjébe. Erről lehet, hogy kicsit több kérdésünk van, mint megfejtésünk, de mindenképpen szerettünk volna róla beszélni. Úgyhogy ha kíváncsi vagy erre a beszélgetésre, meg ezekre a témákra, akkor mindenképpen maradjatok velünk, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki itt a helyszínen eljött. Na, és akkor szerintem egyrészt sziasztok, fiúk, majd nektek passzolgatni kell a mikrofon sajnos, de akkor szia, Ambrus!
Sziasztok!
Szia, Botond!
Sziasztok!
És maradjon is nálad, mert akkor az első témánkat kérlek vezest föl. Mi az, ami foglalkoztat a tüntetések Puzsér Róbert kapcsán? Milyen, nem is tudom, internetes ellentmondásokba és kavalkádokba keveredtél ennek kapcsán? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztál.
Jó, röviden akkor felolvastam azt a részletet, ami a Puzsér Róbertnek a Control.hu-n adott élő interjújából van. Ez egy körülbelül egy perc hosszú monológ, ami a tüntetés előtt hangzott el. egy tüntetés itt már nem ér semmit. Jövő tavaszig egyetlen tüntetésről sem szabad úgy hazamenjen senki, hogy azt érezze, hogy bármit is elintézett. Itt addig kell jelen lenni az utcán, és addig kell demonstrálni, amíg a Fidesz a hazánkat vissza nem adja. Az offshore számlákra kimentett közvagyon már úgyis elveszett, de az országot akkor is vissza kell kapnunk, és itt nincsen alku. És már nem arról szól a demonstráció, hogy jaj, legyenek szívesek, hagyják békén az egészségügyi dolgozókat, ne kössék röközőket, vagy hogy fizessék meg a tanárokat, vagy hogy jaj, legyenek szívesek, ne üldözzék el az egyetemeket. Rég túljár a politika ezen. És mindenki számára nyilvánvaló lehet, hogy nincsen velük alku. Takarodjanak. Nincs egyéb mondás, nincs egyéb, és nincs is egyéb legitim mondás. És ebből a mondásból kell egy hosszú, egyéves kampányt szervezni. Kint kell lenni az utcán. Mert a jelenlét az utcán üzen. Üzen fölfelé és üzen lefelé. Fölfelé azt üzeni, hogy a következménytelenség korának vége. Lefelé pedig azt üzeni, hogy Magyarország sorsa így nem mehet tovább. Én azért ezt a részletet választottam, és szerintem igazából mindent összefoglal azzal kapcsolatban, amit Puzsér Róberttől előzetesen megtudhattunk arról, hogy vagy amit gondolhattunk, hogy gondolni fog arról, hogy mit szeretne ezzel az egésszel elérni. És én itt rögtön ketté választanám, ami szerintem eddig talán hiányosság volt, hogy egyrészt magát a tüntetést értékeljük, másrészt meg ezt az egész ellenállást, meg ezt az egész mozgalmat, ami ő igazából itt bejelentett. És szerintem ilyen szempontból egy kicsit akár az én értékítéletem is összecsúszott ezzel kapcsolatban, mert nem volt teljesen egyértelmű az, hogy ez, amikor a tüntetést elemezzük, vagy a tüntetésnek a következményeit, vagy a tanulságait vonjuk le, azzal nem feltétlenül vonunk le messzire menő következtetést magával a mozgalommal kapcsolatban, mert hát nyilvánvalóan ezt még nem tudjuk megtenni. De szerintem az a mondat, ami a legelején elhangzik, hogy jövő tavaszig egyetlen tüntetésről sem mehet haza úgy senki, hogy azt érezze, hogy bármit is elintézett. Most szerintem erről a tüntetésről nem ment haza úgy senki, hogy azt érezte volna, hogy bármit elintézett. És szerintem ez egy alapvető olyan ellentmondás, és ez volt a fő kritikám igazából, és ezt továbbra is tartom ezzel a tüntetéssel kapcsolatban, hogy mint tüntetés nem nyújtott többet a korábbi tüntetéseknél. Tehát nem adott igazából iránymutatást, ugye a végén elhangzott, hogy csatlakozzatok, informáljatok és informálódjatok, tehát nagyon szellemes és jól megfogalmazott mondatok voltak, de szerintem az a fajta várakozás, ami azt jelenti, hogy az emberek úgy mennek onnan haza, hogy kigyúl egy fény, az valahol messze, ami azt jelenti, hogy igen, afelé kell tartunk, mert nem is tudjuk pontosan, hogy ez micsoda és hogyan kell elképzelni. Szerintem annak a várakozásnak igazából nem tudott megfelelni, mert egy QR-kódot lehetett leolvasni, ahol egy nagyon egyszerű Google formot lehetett kitölteni.
Mondjuk azt azért érdemes elmondani, hogy nagyon sokan kitöltötték ezt. Tehát, hogyha ijedtünk annak, amit Puzsér Róbert kiposztolt, akkor majdnem 7000 ember egy pár nap alatt jelentkezett, ami azért szerintem politikai teljesítmény, bármit is gondolunk arról.
Abszolút. És sokan voltak, tehát szerintem az is fontos, hogy ott volt 40-50 ezer ember, úgyhogy az, ami az apropója volt, az ugye addigra már valamelyest meghaladottá vált, tehát igazából nem ugyanabban a hangulatban voltak ott, mint hogyha azt a törvényt elfogadják. Illetve szerintem azt is hozzá kell tenni, hogy a beszédek amúgy tényleg jók voltak, csak nem voltak mozgalmi beszédek.
Nem tudom, mennyire
beszédek voltak
polgáriak.
Hát vagy polgáriak, vagy pedig ellenálló beszédek mennyire voltak. Én úgy fogalmaztam erre, hogy ezek ilyen helyzetleíró beszédek voltak, és szerintem továbbra is ez állja meg a helyét a legjobban. Tehát, hogy a NER-nek a jelenlegi állapotát, sőt, igazából, hogyha én igazságos akarok lenni, akkor igazából az egy évvel ezelőtti állapotáról beszéltek, mert nagyon hiányzott nekem annak az új erőnek a megjelenése, ami a Tisza párt és Magyar Példa által szerintem jelen van most már a közéletben. És egy kicsit úgy beszéltek az adott helyzetről, mintha továbbra is kiszolgáltatottak lennénk egy olyan politikai környezetnek, amiben azért van szükség a polgári ellenállásra, mert nincs más jelenleg olyan erő, ahova be lehetne csatornázni ezt az elégedetlenséget. És szerintem így ilyen felütéssel beszélni a jelenlegi helyzetben az egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak, mert van egy politikai erő jelenleg, ami ráadásul ugye tegnapi talán a legfrissebb közvéleménykutatás, ami most már tényleg most csak ez egy adat, de igazából ugye azt szokták mondani, hogy a tendenciákat, meg a trendeket kell figyelni, hát az már most már a napnál is világosabb, hogyha...
Ezt mondjuk el, hogy a Mediánnak jött ki ugye egy mérése, amiben a biztos szavazók között 51-36?
Tehát már egészen hatalmas a különbség, igen. Tehát, hogy szerintem ezt teszi egy kicsit kérdőjelessé azt, hogy igazából, és akkor itt jutnék el a végére annak a gondolatmenetnek ezzel az egész tüntetés, meg mozgalom témakörrel, hogy valójában mi az, ami a Puzsér Róberték részéről ennek a mozgalomnak az életre hívását értem, és szerintem nem volt ez egy rossz döntés, hogy megtartották annak ellenére, hogy elnapolták ezt az egészet. De az, hogy továbbra is kitartanak mellette, az egy kicsit bennem azt az érzetet kelti, hogy ők vagy nem bíznak a Tiszapártban, mert akkor azt mondják, hogy vannak olyan szabad pólusok, amiket ők jobban be fognak tudni csatornázni. Ez egy teljesen legitim elgondolás, csak akkor ezzel kapcsolatban szerintem érdemes valamilyen szinten meghatározni magukat, hogy mi az a része, amiben ők többet vagy máshogy tudnak viszonyulni. Ez az egész politikai vagy nem politikai, ugye ez a másik fele, hogy most akkor ez mennyire politikai ez az egész megközelítés. De ezeket kitárgyalatlanul hagyni, szerintem nem csak bennem hagytak kérdőjeleket ezzel az egésszel kapcsolatban.
Abszolút, és azért nem is akarok hosszan beszélni erről, mert csináltam egy külön videót, amiben végelemeztem. Amúgy ez is a beszédből van, ez a részlet. Igen, ja, hogy ez az interjúban is ugyanazt mondja. Oké. Na, akkor jól erről megírta a beszédet. És végelemeztem egy külön videóba, úgyhogy nem is akarok nagyon itt foglalni a teret a saját véleményemmel, de kíváncsi vagyok, hogy Amrus, azzal egyetértesz-e egyetlen, hogy neked is ennyire figyelemfelkeltő volt ez a tüntetés, vagy neked is bekerülne a személyes, hogyha csak te választanál három dolgot az elmúlt hónapból, akkor megütné-e ilyen szempontból a figyelmi ingerküszöbödet?
Igen, szerintem azért ez egy, ennek volt húzó ereje, vagy volt valami pesgése, vagy volt valami habzása, talán ez a jó szó. De most őszintén szóval nekem az az érzésem, hogy egy kicsit beköszöntött a nyár. Ilyen szempontból lehet, hogy nem a legalkalmasabb időpont mozgalomindításra a tavasz vége, nyár eleje. Mármint, hogy nyilván, ha az ember úgy érzi, hogy el kell indulnia, akkor elindul, és ez nem egy fajta kritika, csak hogy szerencsétlen ilyen szempontból, hogy ilyenkor nagyon sokan elutaznak pont abból a társadalmi rétegből, akik potenciálisan részesei lehetnek ennek. Meleg van az embereknek, nincs kedvük még a szabadidejükben is politikával foglalkozni, hanem hűsölni szeretnének. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy lehet, hogy egy...
Bár itt a teremben összegyűltek száma, kicsit valami más mond.
Igen, de nem is kértük őket ellenállásra alapvetően, úgyhogy azért ez könnyebb ilyen szempontból, de hogy mondjam, azt a kritikát, vagy nem tudom, hogy akkor mi arra azt hiszem válaszolt Puzsér Róbert a különböző interjúiban, hogy ők még, hogy bíznak a Tiszapártban, de amint olyat tesz, amit nem akart, akkor nem fognak bízni, amint csak átvenni akarja a NER-t, és nem lebontani, akkor megszakad a bizalom. Szóval én azt hiszem, hogy ez egy ilyen, én értem, hogy mi a céljuk, csak ahogy azt hiszem, Ruf Bálint is mondta a vétóban, van annak egy ilyen enyhe komikuma, vagy furcsasága, ahogy Puzsér Róbert, aki nagyon éleslátó kritikusa volt, mindig is a politikai felelősséget nem vállaló értelmiség túltengésének Magyarországon, mintha gyakorlatilag bejelentkezett volna erre a szerepre ezzel a dologgal.
Abszolút, én is, vagy nekem is ez a legerősebb élményem ezzel kapcsolatban, hogy szóval egy olyan ember, aki megpróbálkozott már a politikában egyébként, és azt tudjuk, hogy hogyan végződött, és választási felhatalmazást valószínűleg nem tudna szerezni olyan mértékben ezen a ponton, ami értelmezhető lenne, tehát hogy nyilván, hogyha most elindítana egy választási pártot, vagy valami pártot, akkor én nagyon szkeptikus vagyok vele, hogy az mi lenne. Hogyha valahogy oda keveredik a, nem tudom, kétfarkú kutyapárt, vagy ilyesmi köré, akkor abban még lehet, hogy van valami fantázia az 5%-nak a, nem tudom, horizontjával kapcsolatban, de bár ebbe is azért szkeptikus vagyok inkább, de hogy szerintem ez a része az értelmiségi politizálásnak, ami ebben ilyen kényelmetlen, hogy odáig nem megyünk el, hogy valóban elvégezzük azt a politikai munkát, amiről aztán véleményt mondanak az emberek a szavazófülkében, mert valószínűleg egy többség által megválaszthatatlan ember jelentkezik be erre a kontrolláló szereple, ami szerintem ebben a legfrusztrálóbb, vagy ami, hogyha igen, bárki más, mondjuk valaki balosabb csinál, vagy akár a Puzsér számára személyesen irritálóbb, akkor ő maga is valóban abszolút értek ennek a kritikusra szokott lenni, és akkor, hogy most miért történik ez vele, abban bennem tényleg fölmerül az, hogy egyszerűen látni azt is, hogy ő mennyire egyébként kritizálta a Magyar Pétert egy darabig, és ebből utána egy nagyot váltott abba, hogy jó, ezt nyomni kell, és majd esetleg beszélgethetünk a kritikáiról, amit én ugye volt egy ilyen írásom az értelmiségi cringe faktor, amiben pont egyébként a Puzsér típusú ilyen vélemény buborékról, vagy vélemény szereplőkről is mondtam azt, hogy hát hogy el kell dönteniük, hogy melyik utat választják, megpróbálnak belül maradni a tiszás választási univerzumon és vélemény mezőn, vagy pedig jó előre elkezdik azt kritizálni, arra téve, vagy sortolva kvázi a Tiszának a választási projektjét, és abban bízva, hogy az beszakad, és akkor majd be lehet gyűjteni a kiábrándulókat, és akkor végül is azt érzem, hogy a Puzsér ebben döntött, hogy megpróbál belül maradni a Tiszás választási vélemény univerzumon, de mégis akkor meg ez egy ilyen nagyon furcsa pozíció, amiben valódi politikai legitimáció nélkül kér magának helyet az asztalnál, ahol a politikai döntések születnek.
Igen, a teljesen, és tehát, hogy én erre ráfűzve még annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy egyrészt nem akarom folyamatosan Puzsér Robertet kritizálni, mert egyáltalán...
nem egy hálás pozíció, én azt szeretném mondani.
Mert egy csomószor úgy érzem, hogy néha nagyon egybecseng, amit gondolunk a világról, néha meg nagyon-nagyon nem, de ez nem attól függ, hogy éppen most milyen lábbal kelek föl, és akkor most éppen mivel lehet valakivel nagyobb, nem tudom, ismertségre szerteni, hogy az ember a Puzsérnak a gondolatait kritizálja. Csak szerintem az a nagyon furcsa ezzel kapcsolatban, hogy a Puzsér Robert nekem abszolút úgy van meg, mint aki az ügyek melletti politizálásnak egy ilyen élharcosa volt. És azt mondta, hogy igazából azt a fajta, hát nevezzük akkor polgárinak, amit ő igazából próbált beemelni, az pontosan azt jelenti, hogy bizonyos ügyeket megragadva, azokat fölkarolva, azokat zászlóra tűzve el lehet érni változásokat. És ugye ezzel a beszéddel, meg ezzel az interjúval ezzel szakít, tehát amikor kritizálja, jaj, ne tessék a tanároknak a fizetését, ne tessék a bírókat, tehát hogy konkrétan az eddigi ügyekmenti politizálós eseményeket teszi zárójelbe, és egyetlen dolgot állít, van egy ügy, amit ő mond, az a takarodjatok. Az azt jelenti, hogy teljes rendszerváltást hirdet meg. Na csak nekem itt bicsaklik meg a történet, hogy ezt viszont nem látom, hogy ez hogyan lehet civil oldalról képviselni. Tehát azt a fajta, tehát egy virtigli politikai üzenetet, az, hogy a teljes rendszer leváltását, az annak a nem politikai térben való megjelenítését, azt én bennem nincs elég fantázia ahhoz, hogy azt elképzeljem. Tehát az, hogy bármilyen más ügyet, ami adott esetben politikai, adott esetben nem politikai, de ki van ragadva valamennyire a kontextusba, a pillanatból, ahogy ő hivatkozik, azt lehet civil oldalról képviselni. Ahhoz lehet eszközöket hozzárendelni, ahhoz lehet bojkottokat hirdetni, lehet utakat lezárni. Ezer módja van tényleg ennek a védegyletet hoztam példaként, vagy a Dunakört vagy korábbról, tehát hogy vannak olyan civil megmozdulási formák, amik a politikai életbe beavatkoznak, de mivel egy konkrét ügyet tűznek az ászlajukra, ezért nem válnak direkt politikai mozgalommá. De egy rendszernek a leváltás az nem tud nem direkt politikai mozgalom.
Hát meg szerintem a hatházi jelenléte ebben az egészben, ami azért megtöri ezt a civil dolgot is, tehát hogyha hatházi, akkor továbbra is valami informális hálózatot szervez, ugye ez a legutolsó információnk, illetve tervez elindulni úgy, hogy a Tisza is a pályán van Zuglóban, akkor azért az egész nagyon más íze van szerintem, és talán még erről volt szerintem. Erről én sem beszéltem annyit a videóban sem, meg szerintem te se írtál róla, de hogy ez az, ami még szerintem egy...
Hát és azért nagyon jó, hogy a hatházit beemelted, mert amit végül igazából egyetlen eszközként meghatároz a Puzsér Robert, akár ebben az írásban, akár a későbbiekben, vagy ebben az interjúban, az ugye a tüntetések. És ugye az pont a hatházi Ákos reprezentálja igazából, amit végül a Puzsér Robert is mond, hogy folyamatos tüntetés terhelés alatt kell igazából tartani a közhatalmat,
a
rendőrséget, igen. És hogy ezzel lehet esetleg változást elérni, hát ezt nem tudom. Tehát akár pont a hatházi Ákos példája mutatja ennek az eredményességét, megint megbicsaklik a fantáziám, sajnos.
Igen. Beszéljünk akkor a Pride-ról, mint egy másik gyülekezési nem tudom, esemény, ugye, ami ma jött ki a hír, hogy újra egy betiltó határozatot küldött ki a rendőrség, meg tegnap már mondták, hogy nem fogják önkormányzati rendezvényként kezelni, hanem gyülekezésnek tekintik. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről, hogy hogyan kezelődött ez az elmúlt hónapokban ez az egész ügy. Tehát, hogy itt volt egy törvény, ami alapján egy olyan esemény, ami megtörtént az elmúlt években, korábban kordonok között, aztán kordonok nélkül, túlságosan ugye a fideszeseket se zavarta, egy darabig azt mondták, hogy gyülekezzen bárki, most akkor ebbe belenyúltak. A Az ellenzéki térfélen nem lett képviselője egy darabig, aztán most úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely próbálja magát ebbe a szerepbe feltüntetni, végigjárta már Európa több Pride fesztiválját, tegnap előtt, vagy tegnap volt ez a videójuk, amiben bejelent, tegnap előtt igen, ez a videó, amiben bejelentették ezt a budapesti önkormányzati rendezvényformát. Szerintetek ez jó-e amúgy, nem tudom, a magyar meleg közösségnek adott esetben, hogy egy önkormányzati rendezvényé válik, vagy hogy Karácsony Gergely ennek a képviselője jó-e, úgy általában véve az ellenzéki közösségnek ez mit jelent, mi az, amit látok, hogy esetleg lehetett volna csinálni. Engem ez most nem foglalkoztat, hogy miért így fut ki ez az ügy, vagy ahova fut, úgyhogy most már 9 nap múlva lesz maga egyébként a rendezvény, bízunk benne, hogy tényleg megtörténik.
Hát gondolom az a nagy kérdés, hogy lesz-e oszlatás, vagy ilyesmi, ami nyilván egy elég, gondolom itt is biztos sokaknak jár ez a fejében, meg nekem is. Most mivel ez egy felvételre kerülő dolog, inkább nem tippelek, de maga az a helyzet, ami beállt, illetve most még nem állt be, ha jól értem, most van a rendőrség meg Karácsony Gergely között egy ilyen szövegértelmezési vita. Ez kicsit úgy tűnik, mint ami igazából mindenkinek elég kényelmes. A kormány még 6-szor elmondhatja, hogy Szent Király Alexandra még egy körben reagálhat arra, és még össze is lehet kötni a 10 milliárdos büntetéssel és minden. Nyilván nekik az a jó, hogyha van Pride valójában, hiszen ha nincs Pride, akkor, akkor nem lehet vele hergelni. Karácsony Gergelynek szerintem ez politikailag nagyon jól jön, hogy a magyar meleg közösségnek így kollektíve vannak-e dolgok, amik jók vagy rosszak, és amik rosszak, az biztos van. Például, hogyha a kormány támadja és hergel a szexuális kisebbségekkel, ez nyilván rossz, de nem tudom, hogy itt lehet egy ilyen közös izét mondani. Bocsánat, közös, nem tudom, érdeket.
Igen. Nem, most például arra gondolok, hogy az a sajtótájékoztató videó, ami megtörténik, amiben Karácsony Gergely narrálja el ezt a történetet az érintettek helyett, vagy egy nagyon kis része volt ugye ebben a Pride-os szóvivőnek. Számomra az is még mindig nagyon furcsa, hogy nem volt valami kis ilyen szivárványos menet, amivel kipróbálták, hogy alkalmazva lesz ez a törvény, de hogy lehet, hogy ez az én politikai ösztönöm, vagy impulzusom lenne nagyon, de hogy én már rég csináltam volna egy nagy mozgósítást, meg egy nagy eseményt, és akkor most még mindig az, hogy most még megint 9 napig várunk, ahelyett, hogy valóban egy komoly mozgósítással ki lenne próbálva az, hogy mi történik. Számomra, hogyha a politikai bátorságról beszélünk megint, stb., akkor azért felmerülnek kérdések.
Igen, én csak annyit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerintem az a része nagyon érdekes, hogy ugye a Pride az egy politikai mozgalom, meg én nem akarok ezzel rúgózni együtt, hogy minden politikai mozgalom vagy sem, de hogy azért az egy direkt politikai mozgalom volt olyan emberi jogi témáknak a kiharcolásáért, amik az adott érintetteket rendkívül módon befolyásolják a mindennapi életüket. Tehát ez egy nagyon komoly politikai mozgalomnak a kicsúcsosodása. És az az érdekes, hogy annyira át lett politizálva szerintem mostanra ebbe a Fidesz, nem Fidesz narratívába, hogy szerintem ez biztos, hogy nem tesz jót az egész célkitűzésnek, annyiból, hogy most mi is Karácsony Gergelyről beszélgetünk, sőt, én be akartam ide emelni még a Tisza pártot is, mert hogy most ezzel ugye Szent Király Alexandra belengedte, hogy beviszi a fővárosi közgyűlés elé, és akkor ott lényegében egy ilyen, az azt hiszem végül nem történt meg egyenlőre, de ugye az egy ja, jövő héten. Aha. Tehát, hogy ez egy csapdahelyzet abból a szempontból a Tisza párt számára, hogy ő próbálta magát távol tartani ettől az egésztől, és ugye ott kénytelen lesz valamilyen formában szint vallani, hogy vagy támogatólag, vagy ellenzőleg, azzal az egész jogszabályi környezetnek a megindokolhatóságával, tehát, hogy na most szerintem ez a fajta átpolitizáltság, ez nem az a fajta mozgalmi politizáltság, ami viszont megsüvegelendő egy ilyen témával kapcsolatban, hanem ez tényleg az, amikor azt szokták mondani, hogy ez most úgy le van rántva a napi politikának a mocskába tulajdonképpen, és akkor ott egy ilyen, hát kicsit az jut eszembe, mint amikor pár hete az ukrán pólókat dobálták egymásnak a közgyűlésben, tehát hogy így, itt most szivárvány színű pólókat dobálnak egymásnak tulajdonképpen, és szerintem ez azokat, akiket érint, ez biztos, hogy nem jó érzés nekik.
Ja, hát bízunk benne, hogy igen, akkor megtörténik 28-án jövő szombaton ez az esemény, és akkor majd kíváncsian figyeljük meg, biztos, hogy valamelyik platformunkon mind gondolunk majd róla valamit, hogyha nem is egy, nem is egy belépési küszöbadásban. Na, de akkor tovább is passzolnám a témafelvezetést, Ambrus, neked. Ugye itt Orbán Viktor új formátumát, kérlek, mesélj erről. Miért beszélgetünk erről, mit beszélgettünk erről eddig, és mire lettél figyelmes?
Na, amikor voltunk a határúton, és volt egy ilyen a Partizán reggeli adásában a Botondal voltunk a határúton beszélgetni Tung-Tung-Tung-Tung-Tung-Tung-Tung-Tung-Sahurról, azzal a rendkívül fontos politikai kommunikációs témáról, aki meglátogatta a miniszterelnököt a Karmelitában, akkor annak az adásnak a végén pont beszéltük róla, hogy milyen érdekes, hogy egyébként Orbán Viktor most posztolt egy olyat, amin hát így áll és néz a távolba, és egy ilyen többekezdésnyi szöveg hozzá. És hogy ez valahogy mennyivel jobban ül az ő karakteréhez.
Mint
és,
a Tung-Tung-Sahur.
Mint a Tung-Tung-Tung-Sahur, igen, a Italian Brain Rot. És hogy ez valahogy, ez az ilyen merengő, bevonó, megosztom veletek a dilemmáimat, mindannyiunknak milyen nehéz, mennyi probléma van, ez a hangulat, amit ezek a posztok árasztanak, hogy ez jobban áll Orbán Viktornak, mint a TikTokos bohóckodás, és arra lettem figyelmes, hogy valószínűleg a Orbán Viktor szocmédia csapata is erre a következtetése jutott, mert azóta elkezdte termelni ezeket a posztokat. Mindig itt van, Orbán Viktor kiszáll az autóból, és 8 bekezdésnyi szöveg hozzá. Orbán Viktor áll az autó előtt, és 8 bekezdés. Orbán Viktor telefonál, aztán Orbán Viktor megint kiszáll ugyanabból az autóból, tehát valamit már újra felhasználnak, és tulajdonképpen itt hát úgy az történt, hogy Orbán Viktor eljutott a Magyar Péterig. Tehát, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor rájött, hogy Magyar Péter posztokat kell kiraknia, amin ő van, meg hozzá valamilyen szöveg. Ezek a szövegek a Vox 2025-ről szólnak, és tényleg van egy ilyen hangulatuk, hogy vasárnap a hétvége mégis melóval telik. És akkor érzi az ember, hogy most, na, itt vagyunk, vagy hát segítsenek rajtad a brüsszeli bürokraták. Hát igen. És hogy ez szerintem egy ilyen, ez egy hangtalálás most jelenleg a miniszterelnök részéről. Amikor arról beszél, hogy 10 év múlva nem tudna elszámolni a lelkiismeretével, hogyha hagyná Ukrajna EU csatlakozását, hogy ez egy számuk, vagy hát ez nyomják minden platformon, és hogy ez itt van egy ilyen megtalálása a formátumnak szerintem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a továbbiakban is folytatni fogják-e. Először még azt akartam mondani hozzá, hogy és ha ez az evolúció megy tovább, akkor nyár végére lesz Orbán Viktor Substack. Aztán arra jutottam, hogy ez azért túlzás, úgyhogy majd azt mondom, hogy lesz Orbán Balázs Substack, és aztán megnéztem, és Orbán Balázs Substack már van, csak nem követi senki. Úgyhogy feliratkoztam rá idefele.
Eddig a pillanatig igen. Nem követett.
Úgyhogy, egyelőre csak beszédeket rakirázol, nem jelent plusz tartalmat. Na mindegy, de hogy ez a klasszikus szöveg, egy arckép, ez úgy tűnik, hogy igazából ez kell. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon érdekes fordulat.
De akkor ez korábban nem volt Orbán Viktor kommunikációjában? Mert szerintem volt. Tehát, hogy azt mondod, hogy ezt Magyar Pétertől inspirálódhatott meg, hogy ez egy jó content, de azért nekem rémlenek ilyesmi tartalmak. Kifejezetten például egyébként a háborúnak a kitörése után pont ezek a karakterű Orbán Viktor fotók, meg gondolatok szerintem megjelentek, hogy itt vagyunk a határon, gondolkodunk rajta, és akkor ott van összes hajjal, ilyen katonai szedben szinte, stb. Vagy, de mondd, hogyha ez egy innováció.
Ne, hát igen, vagy hogy mondjam, nem, de persze nem most állta meg, és azt csak akarom mondani, hogy Magyar Péter találta volna ki azt, hogy egy Facebook fotóhoz a saját arcunkról írunk többekezdésnyi szöveget, azt se tudom, hogy honnan inspirálódott Orbán Viktor stábja, de az elmúlt hónapokhoz képest szerintem, amikor nagyon sok különböző reel videó, nagyon sok galéria, és a szöveges posztok pedig általában kép nélkül, és az ilyen, na mindegy, szóval ez szerintem most sokkal erősebben jelen van, mint a korábbi hónapokban.
Igen, és szerintem az az érdekes, hogy egyébként ezt nem csak a politikusok csinálják, hanem mintha a magyar Facebooknak lenne egy ilyen nyelvezete szerintem, szóval én is azt tapasztalom, hogy ha ilyesmi formátumban oszt meg valamit az ember, akkor az úgy működik, meg ül, És csak amit ezzel kapcsolatban is fel akartam hozni, hogy a Facebooknak a szerepe a magyar nyilvánosságban, az még szerintem egy nagyon izgalmas dolog, amiről talán kevesebbet beszéltünk korábban, hogy még hogy nem lehet leszedni a magyar embereket a Facebookról, hogy az még mindig gyakorlatilag Facebook egyelő internet nagyon sok szempontból, hogy ott görgetem azért, hogy tudjam a híreket, hogy ott akarok találkozni azzal, hogy mi történik a városban, faluban, stb. Még mindig nagyon futnak a csoportok, amik már amúgy a globális social media, nem tudom, eloszlásban sokkal-sokkal szegmentálódottabb egyébként, tehát hogy bizonyos korosztályok már, főleg a fiatalabbak mondjuk nincsenek általában Facebookon, Magyarországon meg még mindig, és mindenki azt használja leginkább.
Igen, olyan, mint egy ilyen tűrésteszt a magyarok versus Meta, hogy meddig tudja egyre rosszabbra csinálni a Facebookot a Meta, és mi még mindig kitartunk mellette, csak azért is.
Igen, én nekem az jutott erről eszembe, hogy kicsit, ugye ez megint ez az Orbán Viktor brandnek a visszahozatala valamennyire, ami szerintem, hát az egyik az biztos, hogy találgatás a részemről, a másik az meg az eddigi dolgoknak igazából a következtetése, tehát az, hogy szerintem az egyik az az, hogy Orbán Viktor valószínűleg továbbra is örvend egy elég nagy népszerűségnek, legalább a saját táborán belül biztosan, aminek ezek a fajta posztok, ez a fajta megközelítés egy sokkal önazonosabb, sokkal inkább elhelyezhetőbb képét mutatja azoknak, akik amúgy egyébként pont a Facebookon keresztül követik őt. Tehát az annyiban kapcsolok vissza erre az Italian Brain Rot dologra, hogy ugye az volt nagyon érdekes, hogy az is az Orbán Viktornak a saját Facebookján, meg a saját TikTokján jelent meg, igen, tehát a saját TikTokján, tehát nem a Fideszén, vagy nem a Magyarország kormánya TikTokon, hanem az Orbán Viktor TikTokon. És azt szerintem elbizonytalanodásra adhatott okot, hogy ott volt egy ilyen útkeresés. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz a jövőben továbbra is, de én azt érzem, hogy itt újra megtalálni vélik azt, hogy Orbán Viktor az ezzel a képpel valószínűleg jobban megfogható a tömegeknek, mint a Tung-Tung-Tung Szahúrral, meg a társaival. Tehát, hogy ez a fajta Orbán Viktor kép, ez közelebb áll ahhoz az Orbán Viktor képhez, ami az emberekben ahhoz kell, hogy azt érezzék, hogy ez az a vezető, akire én rá akarom bízni az országot jövőre, vagy a továbbiakban. A másik meg, és ez a találgatás része, hogy ugye nagyon sokszor felmerült az utóbbi időben az, hogy esetleg nem ő lesz majd a Fidesz listájának az élén, és az, hogy most újra elkezdik igazából az ő személyes brandjét megerősíteni ezekkel az ilyen mélyen szántó, tényleg egy ilyen politikai bölcselőnek a gondolatiságát elővezető valakivel. Ezek szerintem inkább azt sugalmazzák, hogy hát dehogy nem, hát fiúk, hát azért én még mindig nagyon sokat gondolok a politikáról. Én vagyok az, aki igazából itt ennek az egésznek a mögöttes gondolati részét is meghatározza, és lehet, hogy vannak körülöttem fiatalabbak, lehet, hogy vannak körülöttem agilisabbak, de azért a politikai vezető az továbbra is én vagyok.
Ez teljesen full spekuláció, de hogy most az alapján, amit nagyon arra fogom mondani, amit én mondok, nem a tiédet akartam értékelni. De hogy pont, hogyha ezen a logikán megyek, hogy vagy ez a kérdés, hogy mi következik ebből Orbán Viktor szerepére, talán azt is meg tudnám érvelni, hogy ebből pont egy hátralépés következik, hogy a bölcselkedő helyet csinál a cselekvő új politikusnak, csak mondom, hogy...
Abszolút, teljesen jogos, persze.
Igen, ilyen megérvelhető lenne belőle, de nem, szerintem is, tehát, hogy az, hogy van egy visszatérése Orbán Viktornak, vagy egy előretolása még inkább, az biztos, és hogy szerintem ez látszik egyébként ezeken a fórumokon is, amiket csinálnak, ott is egyébként erről már az előző adásban beszélgettünk, mármint amikor előszörleg ültünk így együtt hárman, hogy azoknak a folyamatos élőzése, megjelenítése, terjesztése, abban is van egy innováció szerintem a Fidesznél, és hogy ezeket csak azért is akarom mondani, mert nagyon sokat hallunk arról, hogy mennyire meg vannak rekedve, és azt szerintem is, hogyha újságot írnek, akkor a headline az lenne, hogy meg vannak rekedve, és én is azt gondolom, de hogy ne tartsuk ezt egy lefutott meccsnek, és ne gondoljuk azt, hogy ne lennének erőforrásai, gondolataik és kezdeményezéseik, és hogy adott esetben szerintem ez egy kell arra immunrendszerünk legyen a következő 10 hónapban, hogy ki tudjunk mondani olyan dolgokat is, hogy valamit jól csinál adott esetben Orbán Viktor social media csapata, amit szerintem nagyon kényelmetlen sokaknak hallani, vagy ezt nagyon tapasztalom egyébként az összes tartalomban, amit készítek, vagy podcastok kapcsán is, vagy írások kapcsán is, hogy bármi, ami egy kicsit is ezt a reményt, vagy nem tudom, bizodalmat tényleg abba, hogy itt most már a Fidesznek leszálló ágban van, ugye, ahogy Tölgyes Péter mondta, vagy hogy itt tényleg küzdködnének ugye a digitális térben, amiről meg mi beszéltünk a botondal korábban. Tehát bármi, ami ezt kicsit kikezdi, ott látom, hogy van egy rögtön egy hátrahúzódás, egy megijedés, hogy jaj, nehogy ötleteket adjunk a Fidesznek, jaj, nehogy megdicsérjük őket, és szerintem ez fontos, hogy ahhoz, hogy higgadtak tudjunk maradni, meg valamennyire ilyen elemző jellegűek, ahhoz én azért nagyon örültem ennek a példának, Amrus. Egyrészt, hogy nagyon hamar kiszúrtad szerintem, hogy volt ez a fordulat, másrészt igen, hogy azért van, ami nekik is bejön, még mindig.
De akkor mondhatok még egyet, ami meg szerintem furán nem megy, ez a Shapiro interjú, hogy nem tudom, akik itt ülnek, láttátok-e a Shapiro interjú első részt?
Az a Ben Shapiro? Szerintem az is...
Igen, Ben Shapiro egy jobboldali hát médiatulajdonos és influencer, ilyen debate bro jellegű, erősen, hát ilyen Trumpot néha jobbról kritizáló influencer, a legnagyobb influencer Amerikában, azt hiszem, azt írta róla a Mandiner, ez azért azt hiszem nem teljesen igaz, de kétségkívül...
Mert az Trump.
kétségkívül meghatározó a szerepe, és itt volt a CPAC-en, és akkor csinált vele interjút a Mandiner, ő pedig csinált interjút Orbán Viktorral, és akkor mindenki meginterjú volt mindenkit, és nagyon furcsa volt, mert fennülnek a Karmelita kertjében, és kijött ez a videó minden előzetes bejelentés nélkül, és aztán leszették, és aztán néhány óra múlva megint kirakták. Orbán Viktor YouTube csatornáján. Nagyon érdekelne, hogy mi történt ott pontosan, és azóta semmilyen, tehát reelseket nem vágtak belőle, meg semmilyen módon nincs terjesztve, hanem kicsit olyan, mintha csak úgy ki kellett volna rakni, és úgy, hát mindegy, tegyünk úgy, mintha nem történt volna meg. Valószínűleg nem ez van, de számomra nagyon fura, és még mindig nincs kint a második rész, ami nagyon bosszant, és egyébként nagyon érdekes interjú, mert hát Ben Shapiro többnyire olyan kérdéseket tesz fel benne, hogy jaj, miért támadják a miniszterelnök urat ennyire, és aztán rátér egy kicsit az orosz-ukrán háborúra, és ott egy ponton igazából nem nagyon működik a dolog. Ott van egy valódi interjú hangulata, és nem annyira gördülékeny az egész. Nagyon érdekes, javaslom mindenkinek megnézésre.
Igen, technikailag is ilyen nagyon furcsa dolog, hogy a Ben Shapiro ugye angolul kérdez, és rögtön az elején amúgy egy olyan dolgot csinál Orbán Viktor, amiért engem mindig nagyon bántanak, hogy angol szavakat kever a magyar válaszába.
Infláció rakitid, ezt mondja konkrétan.
És ehhez hasonlókat még. Úgyhogy tényleg érdemes belehallgatni, és én mostantól bárkinek, aki azzal jön, hogy nem lehet angol szavakat keverni a magyar válaszokba, ezzel fogok reagálni, hogyha Viktornak szabad, akkor nekünk is. De hogy pont ez az, hogy azt gondolnám, igen, hogy az ő közönségének ez nagyon elidegenítő, vagy valószínűleg ez egy taszító dolog, hogy így ilyen módon beszél, de nem mindegy, igen. Ha az Ambrus nem küldi, én sem láttam volna. Úgyhogy ezt te se láttad, Boton? Nem. Hát akkor majd máskor beszélünk róla részletesebben.
Ha kijön a második rész.
Igen, és igazából szerintem az Orbán Viktornak akkor ezeket a metázós Facebook posztjait nagyon köszönöm, hogy kinyomtattad őket, meg hogy összegyűjtötted csokorban. Mindenkinek ajánlom, igen, érdemes megnézni, meg ezeket a fejleményeket követni, és hát kíváncsi vagyok, igen, hogy visszatérnek-e még bármihez, ami ezek az ilyen bohóckodások, ahogy fogalmaztál, mert azért annyi funkciója biztos, hogy volt, hogy beszéltünk róluk, és szerintem még ez az egy olyan dolog, amit érdemes tudatosítani, hogy jelenleg annyira erős a két szemben álló félnek, mindkettőjének, a vezetőjének a social médiája, hogy gyakorlatilag az már egy politikai aktussá válik, vagy legalábbis egy tematizációs gesztussá tud válni egyetlen poszt is, és ez szerintem még egy nagyon erős tényező, vagy egy erős fejlemény így a nyilvánosságban, hogy szerintem korábbi például ellenzéki vezetők nem feltétlenül tudtak eljutni ebbe a státuszba, ahol Magyar Péter van, hogy szinte bármit kiposztol, abból azt szemlézi a teljes sajtó, másrészt pedig, hogy Orbán Viktor ezt nagyon, még továbbra is nagyon szabadon tudja használni ezt az eszközt, hogy ha ő valamit kiposztol, abból terjesztett tartalom lesz a teljes független nyilvánosságban is.
bocsánat, utolsó ehhez a dologhoz, csak felírtam, mert annyira megragadott, hogy azt hiszem tegnap volt kormányinfó, ahol ugye sokat kérdezték Gulyás Gergelyt különböző tartalmakról, például arról, amiről beszélni fogunk, és kérdezték Szentkirály Alexandra elhíresült csomagtartós videójáról is, és a többedik visszakérdezés Gulyás Gergely azzal hárított el, hogy én azt se tudom, hogy a saját oldalamon mi van, nemhogy másokén, és erre nagyon büszke vagyok. Úgyhogy lehet, hogy Gulyás Gergelynek azért nem tudunk sose beszélni a Facebook posztjairól, mert ő se tudja, hogy mi van rajta.
Ez ami nagyon érdekes, és csak egy beszúrás, hogy nekem is, hogy a Varga Juditnak ugye a visszatérése a social médiában szinte ugye ezen a héten történt az asztalos mester munkájával, és felmentem az Instagram oldalára emiatt, hogy megnézzem, hogy hogyan sikerült ez a, amúgy szerintem egy kedves poszt, meg az mindig jó szerintem, hogyha ilyen szakmákat emberek megtanulnak, de hogy azért ez a része, hogy az ő social médiája gyakorlatilag változatlan ahhoz képest, mint amikor a lemondása megtörtént, és hogy ezt is ajánlom megtekintésre, van egy család nevű highlight az Instagram oldalán, ahol tele van a gyerekeiről és Magyar Péterrel közös fotókkal. Közösen mennek válogatott labdarúgó meccsre, közös nyaralás, otthoni jelenetek. Tehát, hogy ez a része valahol, én is ezen gondolkodtam, hogy akkor valójában nem ő kezeli, és nem foglalkozik ezzel, vagy pont ezzel próbált üzenni, hogy azok ott kimaradnak, de nagyon furcsa hatást kelt most így visszanézni ezeket a tartalmait.
Abszolút, igen.
Na jó, van-e még bármi Orbán Viktor Metezesőhöz? Jó, akkor továbbiak a harmadik témára, amit bevallom, azért hagytam utoljára, mert azt gondoltam, hogy az fog benneteket is, meg a hallgatókat is talán a legjobban érdekelni, ami a mesterséges intelligenciának a betörése így a tartalmakban. Nyilván mindannyiunknak az életében már valamilyen módon jelen van, és nem akarok úgy tenni, mintha csak a tartalomkészítésre lenne hatással, ez pont valamelyik kommentelőm írta is, hogy tudom, orvoslásban, műszaki dolgokban mennyire fontos a jelenléte, de mi most, mivel a figyelemgazdaságot elemezzük, meg ezeket a politikai harcokat, ezért most kifejezetten erről a részéről fogunk beszélni. És akkor, hát ami szerintem kiverte a biztosítékot sokaknál, az Orbán Viktornak a videója volt, amiben ugye az ukrajnai háborúval kapcsolatban hát egy riogató tartalomnak tudnám nevezni, vagy azt a részét erősíti ennek a következő egy évnek, vagy most a kevesebb, mint egy évnek, amitől én a legjobban tartok, hogy mindenki nagyon hiszterizálva lesz, vagy hogy mindent meg fog tenni. Azért szerintem Orbán Viktor, hogy az ellenzéki közösséget egy ilyen bénító félelemmel és hiszterizálással pozícionálja, vagy tartsa ott, ahol ő szeretné, hogy legyenek. És nem tudom, mennyien láttátok ezt a videót, esetleg felteszi a kezét, aki tudja, hogy miről beszélek? Jó, szuper, akkor szerintem a legtöbben láttátok. És hát egyrészt tényleg borzasztó szerintem maga a tartalom, de most, ha kicsit kiemelkedek ebből, hogy tényleg ilyen morálisan értékeljem, vagy politikailag, akkor szerintem, hogyha valakinek már jól művelt a mesterséges intelligenciára a szeme, akkor nyilván nagyon rögtön látja, hogy ez az. És ez az egyik kérdésem, ami miatt mindenképp szerettem volna, hogyha erről beszélnénk, hogy nem pontosan van erről még így érzetem, hogy a tágabb magyar nép számára mennyire egyértelmű viszont, hogy ezek nem valódi képek, illetve hogy szerintetek mennyire van ez az érzelmi hatása, engem ez nagyon érdekel, és abban nagyon bizonytalan vagyok. Mit gondoltatok erről a videóról?
Fú, igen, szerintem is nagyon összetett a kérdés. Be is dobnék egy kérdést igazából még a mindenek előtt, amit csak így itt hagyok levegve, hogy vajon, ha nincs a mesterséges intelligencia, akkor elkészítették volna ezt a videót élőszereplős valódi reklámfilmként, tehát azért azon szerintem érdemes elgondolkozni, mert ezt tulajdonképpen, tehát hogy kicsit úgy kezeljük ezt az egész AI generated világot, hogy ez így kettintek kettőt, és akkor ott van, de hogy hát ezek azért tulajdonképpen videók, ezek reklámfilmek, ezek
de amúgy kettőt csentintesz, és ott van.
Igen, de a végén, ami kijön, az egy reklámvideó, az egy propaganda videó, ugyanúgy. De az, hogy ezt nem leforgatták, hanem csak AI-jal csinálták meg, ez viszont jelenti azt is, hogy ők se gondolják szerintem annyira komolyan, hanem pontosan ebbe a kicsit ebbe az egész AI generated világba helyezik el, hogy így valószínűleg talán nem jut akkorát, így talán nincs akkora súlya, mint hogyha hát valóban lett volna egy bármelyik prominens színésze a jelenlegi kurzusnak, egy rendező leforgatja sok millió forintból, és lett volna egy valódi kampányfilm. Ugye legutóbb a Tisza forgatott egy kampányfilmet, tehát ez még továbbra sem egy kiveszett műfaj a jelenlegi politizálásból, annak ellenére, hogy sokkal kevésbé.
Úristen, imádnám, ha lenne egy fideszes dal, meg klip.
Hát de igazából volt, ugye?
Mi?
Hát legutóbb ugye a piros volt a paradicsom, hát nem igen, sárga, igen, de hogy azért voltak fideszes kampányfilmek, most nem feltétlenül ilyen dalosított verzióban.
Mint a barackfás dal, a nemzeti összetartozás dal, vagy mi volt az? Az nem fideszes? Az, akkor mi volt, bocsánat?
A
nemzeti. De ki készítette? Közmédia, oké, okay, elnézést akkor.
Igen,
nagy különbségek.
De ugye igen, ugye nem fideszes, de mondjuk a, nem tudom, az 56-os megemlékezéseknek a 60-dik, igen. És akkor annak volt egy ilyen kísérő montázs videója tulajdonképpen, ahol így fölállnak a Csányi Sándortól kezdve, tehát nagyon sokan szerepeltek. Tehát hogy volt egyfajta ilyen erőteljes kisugárzása szerintem ennek a vizualitásnak, és a bele... És a belefeszült munka az igenis látszik rajta, és az elárul sok dolgot. Tehát ők azt jelentik, hogy mi akarunk ezzel üzenni a közönségünknek, hogy ebbe mi pénzt, időt, energiát belefektettünk. És ennél az AI-os videónál ez viszont biztos, hogy nincs meg. És arra, amit te kérdeztél, hogy akkor arra is válaszoljak, tehát szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ahogyan, és ebben szerintem semmi nincsen, amit ne lehetne erről nyíltan beszélni, de hogy idősödik a korosztály, úgy egyre kevésbé tudja megítélni azt, hogy most azok a képek, vagy azok a videók, azok valósak-e, vagy ilyen mesterséges intelligencia által generáltak. Erre tényszerű szociológiai kutatások, pszichológiai kutatások is vannak, meg hát vannak azok a tapasztalások, hogy a kavicsokból kirakott kioroszlánoknak az újraosztása, hogy milyen ügyes a kisfiam, és tapsolnak alatta, és halál komolyan reagálnak rá, hogy hát ez fantasztikus munka, amit ő elvégzett, és hogy le a kalappal előtte, és hogy miért nem jut el sokkal több emberhez az ilyen kép, nem tudom, hogy ismerősek-e ezek a hatalmas homokvárak, meg, tehát egy teljesen szürreális kép.
Meg szerintem a vallásos
is, igen.
Mesterséges intelligenciával generált képek.
Ezek az ilyen szlopok tulajdonképpen, igen, és ez pontosan arról árulkodik, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ez most AI generálta vagy nem, és azért ez a videó is, ugye többfélét is lehet, most nemrég voltak ezek a trendek, ami az, akinek a Ghibli stúdiós, ami egyértelműen látszik, hogy ez ugye nyilván egy rajzolt kép. Ezek a videók, meg ez a fajta felhasználás, ez azért a valósághű megfogalmazáshoz áll közel, ami ugye egy ilyen AI generated beállítás, hogy ők azért arra törekednek, tehát nem animációs eszközöket használnak, vagy nagyon előtt például attól a videós stílustól, ahogyan mondjuk a Voxhu 25-öt ilyen montásszerűen nagyon erőteljes eszközökkel reklámozzák, hanem tehát aki nem tudja, hogy miről van szó, az akár képes és azt gondolhatja, hogy ez egy valódi felvétel, akár egy valódi emberről, tehát még csak nem is egy reklámfilm, hanem hogy itt van valaki, tegnap este még a magyar válogatottnak szurkolt, és milyen boldog volt, másnap meg elvitték a frontra, harmadnap meg már koporsóba jön haza. És hogy hát na, ezt nem szabad hagyni. És ez a fajta, tehát van szerintem két oldala, egyrészt aki tudja, hogy ez AI generált felé, szerintem fura, mert felé van egyfajta tiszteletlenség, úgymond, hogy nem veszlek annyira komolyan, hogy valódi tartalmat állítsak elő, viszont a másik irányban meg van egy olyan, hogy aki ezt megbenyeli, annak viszont ez működhet. És ez a fajta kettősség az, ami szerintem az AI-jal itt fog lebegni nagyon sokáig fölöttünk, addig, amíg már nem fogjuk tudni megmondani, hogy most ez melyik, és akkor onnantól átlépünk egy másik korszakba, de addig az, hogy most azért választottam ezt a metódust, mert igazából egy fél órába telt a proverzióra előfizetve legeneráltatni, vagy azért, mert ezt találom a legjobbnak arra, hogy elmondjam ezt az üzenetet, szerintem ez egy kérdője jelenleg.
Ambrus?
Hát nem az van, hogy pont a... Szóval, hogy nekem, bocsánat. Nekem az az érzésem, hogy ez műfajilag ugyanaz, mint a tung-tung-tung szahúr, valami, amiről lehet beszélni, és ami nem stimmel teljesen, mert tényleg amúgy nekem is ez jutott eszembe, hogy ha ezt leforgatták volna élő szereplőkkel, akkor lett volna felháborodás rajta, mert valójában nem az a felháborító része, hogy maga az állítás, vagy az, hogy ez egy AI videó, és akkor erről, szóval ez egy ilyen, én azt hiszem, hogy egy ilyen ehergelő eszköz valószínűleg elsősorban. Másrészről meg kicsit mindegy is, nem, hogy tudja az ember, hogy az AI vagy nem, vagy szóval, hogy az a nyomasztó érzés, amit egy ilyen videó kelteni akar, az megteremtődik akkor is, hogyha tudod, meg akkor is, hogyha nem tudod, azt gondolnám, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Egyébként utána néztem, vagy hát megpróbáltam, hogy akkor mi van ezzel az EU-s AI Act-tel, és amennyire értem, de nagyon bonyolultak ezek az EU-s honlapok, illetve ugye ez most pont lehet, hogy újra tárgyalás alatt lesz, szóval semmi sem biztos, de elvileg idén októbertől fel kell tüntetni minden pártpolitikai és kormányzati anyagon, hogyha generatív AI-jal készült egyértelműen. Bár egy EU-s szabály a nemzeti hatáskörben kirendelt szervek ellenőrzik, úgyhogy az NMHH lesz az, aki Magyarországon Orbán Viktort számon fogja kérni azért, hogyha október után is egy ilyet megjelölés nélkül közé tesz, úgyhogy ez valószínűleg úgy képzelem, hogy túl sok következménye nem lesz.
Na de nem csak Orbán Viktor használja, vagy Orbán Viktor csapata a mesterséges intelligenciát, hanem nekem föltűnt, hogy kifejezetten csak TikTokon, de a Tiszának a hivatalos felületein is jelent meg ilyen content. Nem tudom, láttátok-e például azt, amiben egy vonat van, meg Lázár János, és egy ilyen brit hang van alávágva. És hát ugye ott is gyakorlatilag az történik, hogy valakinek az arcképe van használva az akarata ellenére, illetve a másik, ami engem arra ragadtatott, hogy kritizáljam, az a Bödőcs Tibornak volt, ugye a Pride-ot promotáló, meg hát nyilván a fideszes álszentséget, meg elnyomás kritizáló klipje, amiben meg fideszes vagy fideszhez kötődő nőknek az arcképe volt, ugye megint csak akaratukon és a valóságon túl ábrázolva egy kifejezetten ilyen hiperszexualizált testeken, ami ebből gyártott humorfaktort gyakorlatilag. Szóval kíváncsi vagyok, hogy ezek nektek mennyire akadt meg rajta a figyelmetek, amikor nem a Fidesz, hanem más használja, vagy egy ellenzéki szereplő, ugye a Tisza, vagy pedig, hogyha egyáltalán a magyar kulturális mezőben ez hogyan jelenik meg, engem ez nagyon foglalkoztat, hogy szerintetek ez, igen, van-e ennyire fontos, hogy beszéljünk róla, miért van az, hogy az Orbán Viktor használ AI-t, az kiüti a biztosítékot, a Bödőcs klip kapcsán gyakorlatilag egyáltalán nem láttam ezt a véleményt, nem, érdekel, hogy szerintetek miért van ez?
Hát én egyet távolabbról válaszolnék erre, hogy szerintem azért nagyon érdekes ez az AI, és azért nagyon fontos az, hogy ennyire könnyű használni, mert a politikai képzelőerőt igazából rángatja le egy ilyen nagyon alacsony szintre. Tehát, hogy megszűnik annak a szükségessége, egyrészt nyilván az előadói oldalról, vagy a politikai oldalról, hogy úgy fejezzük ki magunkat azokkal az eszközökkel, amik ezer éve rendelkezésünkre állnak, hogy azzal eljussunk valakinek a képzeletét befolyásolva, akár a szívéig, lelkéig, és szerintem amúgy azok erősebb eszközök. Viszont annyira vizualizált korban élünk, hogy egész egyszerűen szerintem azt érzik ők maguk is, hogy hát persze el tudom mondani, meg tudom fogalmazni, hogy hát nem tudom, szerintem az a mondat amúgy, hogy koporsóban jönnek haza a fiaitok, azt szerintem sokkal erősebb mondat, mint ez egy gagyin legenerált AI videóban viszont látni. És nekem ebből a szempontból nagyon furcsa, hogy miért nyúlnak ehhez az eszközhöz, mert és ez kicsit pont szembe megy azokkal az Ambrus által az előbb behozott posztokkal, amik egy ilyen sokkal mélyebb, egy ilyen megértésre törekvő Orbán Viktori logikát mutatnak be, hogy nem átverni akarlak, hanem megérteni veled azt, hogy én ezen gondolkozok nap, mint nap, és hogy én ezért nem tudok aludni éjszaka, mert azért forgolódok, hogy hát én nem akarom, hogy a magyar fiúk azok koporsukba jöjjenek hozzá, és értsd meg, hogy ez ezzel jár. És az ember azt mondja, hogy hát igen, jó, ez egy vezető. Ez így. És akkor kiteszi ezt a videót, és akkor az ember nem ezt érzi, hogy ez egy vezető, hanem azt érzi, hogy így, most miért nézel hülyének minket? És az a fajta megközelítés, hogy igazából nem kell a lelkekhez szólni, hanem elég a szemekhez szólni igazából, és azon keresztül el tudunk jutni a választókhoz, vagy az állampolgárainkhoz, hogyha nem csak a napi politikáról beszélünk, vagy akár a művészetben a befogadókhoz, az szerintem egy sokkal sekélyesebb művészeti befogadást, politikai megértést eredményez, És az ugyanazra a példára visszatérve, tehát hogy Bödős technika az jelenleg évek óta rendelkezésre áll, hogy ilyen, ugye a deepfake, az végülis ennek az új AI generated vonalnak a hatására.
Csak sokkal olcsóbb lett, és sokkal gyorsabb. Kisrúl,
mert ugye a deepfake az ugye az eredetileg felvett élőszereplős videókra AI segítségével, de egy ilyen arccserét jelentett. Most meg már nem kell ahhoz az eredeti videót se leforgatni, hanem az egészet meg lehet csinálni. Tehát, hogy Bödős Tibor megcsinálta volna ezt a kippet AI nélkül, megcsinálta volna ezt az egész dalt, szerintem nem. És hogy ilyen szempontból az nagyon érdekes dolog. És ezzel válaszolok...
Nem, mert Szentkrej Alexandra meg Schmidt már nem vett volna részt ebben.
Hát, és valószínűleg Orbán Viktor se csinálta volna meg azt a videót. Tehát a technológiának ilyen szempontból van egy ilyen indukatív hatása, hogy azáltal, hogy rendelkezésre áll, azáltal hozunk létre olyan dolgokat, amikben azt használjuk. Tehát, hogy nem az van, hogy megszületik bennem egy gondolat, amit el akarok érni, amit ki akarok fejezni, és ahhoz keresek eszközöket, hanem az eszköz, de jó ez az eszköz, akkor ezzel csinálok egy ilyen videót. És szerintem ez viszont biztos, hogy ez hosszú távon nem vezet jó irányba, mert az a fajta meggyőződés, ami nem belülről fakad, hanem egy technikának, egy technológiának a kiaknázását jelenti, hát az hova vezet? Az azért olyan nagyon sok jó irány valószínűleg nem fog elvezetni.
Meg amúgy tök izgi, hogy most mondtad Nóra, hogy hát mennyivel olcsóbb lett, és csak most eszembe, hogy ez milyen ellentétes irány azzal, hogy ugye eltörölték a költségplafont a kampányok fölött, hogy akkor igazából nem kell jájjal, hanem le lehet forgatni rendesen, mert lesz rá pénz. De most, de hogy na mindegy, hogy a szeg egy kicsit... vagy az lenne logikus, hogy AI-t inkább a Tisza használ egy ilyen helyzetben, ahol a másik félnél van a végtelen erőforrás. Szerintem most még egy kicsit ez az ilyen a tabú körültáncolása időszakban vagyunk, mert amúgy, az én Insta feedemben minden AI-jal van gyakorlatilag csinálva már. Egyébként chatbotok tök régóta vannak a az magyar politikában. elnézést. Szóval chatbotok már tök régóta vannak a magyar politikában is, a targetált üzenetek tök régóta vannak a magyar politikában is, és akkor ez, hogy így igen képpel megjelenik, ez kicsit úgy mindenki mártogatja bele a lábujját.
És én ennek tudom be azt, hogy a Tisza mondjuk nem teríti ezt minden, tehát hogy ők szegmentálnak, és akkor a Fidesz nem szegmentál, de a Tisza mondjuk a TikTokra jeleníti ezt meg, amit sokkal kevésbé szemléz amúgy a sajtó, meg sokkal kevésbé terjed olyan, nem tudom, hivatalos politikai meg nyilvánossági körökbe, hanem azért az egy bizonyosabb fajta közönség, és a citálása vagy a hivatkozás az nem történik úgy meg. Tehát, mint hogyha ők is valahogy bizonytalanok lennének abban, hogy lehet-e ilyet csinálni, hogy Lázár Jánost AI-jal, nem tudom, figurázzuk ki.
Ja, abszolút. És hogy ez meg egy ilyen fura helyzet, hogy hát amúgy mi az az eszköz, amit használnak a világban és a politikában meg nem, mert tartjuk magunkat a szabályokhoz. Vagy szóval, hogy ilyen általában nincs, úgyhogy nem tudom, nem nincs bennem ezzel kapcsolatban túl sok optimizmus.
De akkor szerintetek indokolt akár az aggodalom, akár a félelem ezzel kapcsolatban, ez nem egy ilyen túltolt morális pánik, hogy jaj, AI.
Hát abból az értelemben nem, szerintem az kicsit mindegy, hogy ez, amit mondtam, hogy most tudja vagy nem tudja az ember, nem az AI számít, hanem tehát 24 júniusában a sikongáló gyerekek a Margit szigeten szerintem sokkal nyomasztóbb volt, mint ez az AI generálta videó, mert pont azért, mert valós volt az, hogy azokat a gyerekeket odarakják, úgyhogy ilyen szempontból nem, másfelől meg... Nem tudom. Ezek általában lehetőleg rosszabbul sülnek el. Van bennem egy ilyen pessimizmus.
Nem, én sokat gondolkozok, hogy lehet-e progresszív célokra használni egyébként a mesterséges intelligenciát, mert pont feltűnt nekem, hogy ahogyan jönnek be ezek a tartalmak, egyre inkább van az ilyen nagyon reflexszerű elutasítása is, vagy legalábbis az én buborékomban, vagy amit követek, ott már egyfajta stigmatizálása is beindult a mesterséges intelligencia használatának, hogy így, jaj, te ChatGPT-t használsz, akkor nem is tudsz gondolkodni, vagy hogy vigyázz, mert hogy elveszted a gondolkodási képességedet. Van, vagy érzek ezzel kapcsolatban egy olyan, ilyen, főleg szerintem az ilyen balos, vagy progresszív tartalomkészítő irányból, hogy ott ez a téma, hogy hogyan lehet kikerülni az AI-t hogyan lehet, hogy mennyire veszélyes, hogyha valaki használja, és kifejezetten elkezd szerintem fölruházódni egy olyan ilyen politikai színezettel is ez, ebből fakadóan, hogy egy totális ilyen utasító réteg is kialakul, ami szerintem egy érdekes kérdés, hogy mit okoz az, mondjuk, hogyha akár baloldali szereplők, akár progresszív tartalomgyártók beszorítják magukat kvázi abba, hogy ők nem használják, és mindenki más meg egyre inkább használni fogja. És ugye ez a verseny, amiben vagyunk egyébként, amiben globálisan az érvesztésre állnak a progresszív tartalomgyártók elérésben, figyelemben, stb. Ott ez az ilyen önmagukra vett lassítás bizonyos szempontból, vagy hatékonytalanítás ahhoz képest, ami lehetséges, bennem ezzel kapcsolatban van azért egy kritika elfelé, vagy hogy azért vigyázzunk, hogy mi történik, ha távol maradunk ezektől az eszközöktől.
Én csak egy dolgot akarok mondani, hogy szerintem ez egy ilyen örök dilemma tud lenni a technológia használattal kapcsolatban, hogy melyik cél a nagyobb igazából, az, aminek az eléréséhez használjuk a technológiát, például a Facebookos nem tudom, kampányokat igénybe vesszük, ahhoz, hogy elérjük a politikai célunkat, vagy az, hogy tisztább vagyunk vele, hogy a különböző Facebookos meg social media platformoknak a használata amúgy milyen pszichológiai, szociológiai károkat okoz, és ezért távol maradunk tőle, és az inkább a célunk, hogy az emberiségnek, hogy a társadalomnak a javát szolgálva ezekről inkább lemondjunk. És ez megint ugyanoda vezet vissza, hogy a napi politikai célokhoz felhasználjuk ezeket eszközként, belátva azt, vagy tudatosítva amúgy magunkba azt, hogy ez problémás lehet a nagy képet tekintve, vagy inkább azt mondjuk, hogy teszünk egy lépést hátra, és mi nem nyúlunk ilyen eszközökhöz, de megőrizzük a moralitásunkat. De igen, szerintem ebben azért benne van a válasz is ebbe a felvetésbe.
Na, hát igazából ez a három téma volt, amiről mindenképp akartunk beszélni ma. Még én egyet hozzátennék, hogy mondtad ezt, Ambrus, hogy úgy érzed, hogy megérkezett a nyár, és én is ezt érzem, de nem csak abban, hogy meleg van, hanem valami közéletileg is történt, és kíváncsi vagyok, hogy szerinted ezt miben lehet megragadni, mert én is ezt érzem, de pontosan miért? Miért érezzük, hogy megjött a nyár?
Mert megjött. De hát nem tudom, egyébként szóval megjött a nyár, de nem biztos, hogy egész nyáron velünk marad, ez az állításom. Ugyanis pont tegnap Magyar Péter, ha jól értem, arról beszélt, hogy július 12-én lesz kongresszusuk, ami egészen elképesztő vállalás, és hogy utána megint országjárásra indul. Úgyhogy lehet, hogy csak júliusig fog tartani a nyár magyarországi politikában. De hogy miért van ez? Nem tudom.
Botan van tippel?
Én sem tudom, igazából. Meg ezért még ne felejtsük, tehát, hogy még azért ott van a Pride, ott, tehát, hogy még lesznek dolgok, de az tény, hogy kicsit így lelassult valahogy most így hirtelen. És igazából ez a Puzsér Robertes tüntetés volt nekem az a legutolsó, ami ennyire így kiszögelt, és az már egy hete volt. Hát, tehát, hogy egy-két héttel ezelőtt ugye ilyen órákról beszéltünk, hogy egymást írták felül a történések, és most az, hogy egy héttel vissza kellett gondolkodni, ez teljesen szürreális.
Most hát, ha nem történt semmi, miközben beszélgettünk. Mert azt többször eljátszottuk, hogy adásfelvétel alatt nem tudom, milyen események történtek, úgyhogy most hát ha akkor nem. Hát jó pihenést nektek a nyára. Nagyon köszi ezt a négy beszélgetést. Azt hiszem most ezzel együtt, Zambrusa lehet, hogy ott volt, és hát majd beszélgessünk róla, hogy hogyan tovább, meg hogy mi az, amit érdemesnek tartunk akár tárgyalásra ebben a formában, más formában, de tényleg sok sikert a többi munkátokhoz. Ugye Ambrus a Vétón és a közös dolgokon is dolgozik a Partizánnál, illetve Baton is egy csomó adáson, illetve ugye írja a saját blogját is, vagy hírlevelét, úgyhogy a Médiazajt mindenképpen kövessétek be, és szeretnék kérni egy nagy tapsot a vendégeknek. Nagyon köszi nektek, hogy eljöttetek. Mindjárt csináljuk is a kérdezfelelekes részt, de még gyorsan lekonferálom az adást. Szóval ez volt a belépési küszöbnek a figyelemgazdasági elemző sorozatának legalábbis 2025 tavaszára, nyári évadjára az utolsó része. Hallgassátok vissza az előzőeket. Biztos érdekes hogy megnézni, hogy hogyan alakultak adott esetben a meglátásaink, szerintem legalábbis, és hallgassátok egyébként a többi partizános podcastot, iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek extra tartalmakat látni tőlem, vagy olvasni, akkor a Substack-en a susumra.substack.com oldalon a hírlevelembe, és itt tudjátok közvetlenül is támogatni a munkámat, illetve még egyszer szeretném megköszönni a Partizán munkatársainak, hogy lehetővé tették ezt a közönség találkozót, illetve azt, hogy elkészüljenek ezek az adások, úgyhogy a leírásban található elérhetőségeken keresztül kérlek adományotokkal támogassátok a Partizán munkáját is. Nagyon köszi, hogy eljöttetek, nagyon köszi, hogy meghallgattátok ezt az adást, és szép nyarat mindenkinek.
Sziasztok!
Sziasztok!
Hello.